Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti jégbüfét. Egy nagyon speciális témánk lesz ma, úgyhogy azokat invitálom, hogy maradjanak velünk, akiket érdekel az, hogy a széklettranszplantáció az mire jó és mennyire hozzáférhető. Teljesen bizarnak hat, hogy ezt így betoltam az önök fülébe az első nekifutásra, de miután szerintem az utóbbi 2-3 évben ez már egy meglévő fogalom, tehát úgy nagyjából hallottak már róla, ezért azért kértem meg, hogy jöjjön el Reményi Péter és avasson be bennünket a részletekbe, mert kíváncsi vagyok arra, remélem önök is kíváncsiak, hogy tulajdonképpen milyen esetekben alkalmas gyógymód ez a széklettranszplantáció, és miért hívják egyáltalán transzplantációnak, milyen esetekben alkalmazzák, és hogyan alkalmazzák, és mennyire hozzáférhető Magyarországon egyáltalán. Mert valahogy az én fejemben az volt, hogy ez egy ilyen kísérleti dolog. De az utóbbi időben meg már, mintha nem kísérleti dolog lenne. Mi az igazság, doktor úr?
Kezdhetem egy kicsit távolabbról?
Persze.
A székelettranszplantáció egy 10 000 éve leírt beavatkozás. Kínai, hát így is mondhatnám, kollégák írták le először, akik kolerát gyógyítottak vele először, és sárga levesnek nevezték. És már ekkor is alkalmas volt bizonyos dolgoknak a befolyásolására. A kolera az egy súlyos halálos betegség tud lenni, hiszen nagyon hamar kiszáradást okoz. És rájöttek erre, hogy egy egészséges ember székletével ezt meg lehet állítani. És valójában azóta ez egy leírt vagy a levegőbe itt lévő dolog, és a körülbelül 10-15 éve tért vissza hozzá az orvostudomány, és kezdte ezt kutatni.
Miről jutott eszükbe? Miért vették elő?
Hát ez egy jó kérdés. Talán a Clostridium difficile járvány volt az első nagy lökés.
Ez egy ilyen fékezhetetlen hasmenés?
Ez egy igen erőteljes hasmenés, akár bele is lehet halni sajnos, tehát nagyon súlyos esetei vannak. És kiderült az, hogy a Clostridium difficile, ami gyakran antibiotikum asszociált, máskor talán nem az, de a belünkben...
Mármint, hogy antibiotikum kezelés után törelő
igen,
ez
igen,
a betegség?
Igen, igen. Ezt jelenti az antibiotikum asszociál, tehát valamilyen okból szed valaki antibiotikumot, és másodlagos módon kialakul ez a baktérium. Ráadásul annak is a toxin termelő formája, mert a toxin okozza ezt a hasmenést, nem a baktérium.
Az egy mérgező anyag, ami létrejön a bélben?
Toxinnak általában mérgező anyagokat hívunk, igen. És... ennek a kezelésére jöttek rá, hogy a normális emberi széklet az egy alkalmas anyag lehet arra, hogy azonnal megállítsa ezt a nagyon súlyos és sok esetben visszaeső és hogy mondjam, kezelhetetlennek tűnő betegséget.
Itt egy másodpercen megállna, mert hogy antibiotikummal kezelik az antibiotikum által előidézett hasmenést.
Igen, még ez sem olyan elképzelhetetlen, ugye ez egy anaereob kór, egy anaereob az azt jelenti, hogy oxigén nélkül is jól létező baktériumról van szó, és ahogy ez relatíve felszaporodik a szervezetbe, úgy vannak olyan antibiotikumaim, amelyek ezt a baktériumot tudják célozni. És az elsődleges kezelési forma természetesen valamilyen választott antibiotikum. A relabáló vagy visszaeső eseteknél használták a székletranszplantációt.
Kísérletileg vagy bevált gyógymódként?
Na, itt jön egy második érdekes dolog, hogy a székletet azt minek tekintsük. Tehát ugye nagyon szigorú gyógyszer szabályaink vannak a világban mindenhol, mi ezeket követjük Magyarországon, és a széklet, mint anyag, az különbözőképpen van definiálva különböző országokban. Magyarországon is egy kísérleti anyagként van definiálva, és például a mi kórházunkban is TUKEB, tehát tudományos kutatási engedéllyel rendelkező munkacsoport csinálhatja ezt, amit az országos tisztifőorvos asszony jegyez ellen. Tehát, hogy széklettranszplantációt nem csinálhat csak valaki a gondolatai szerint, hanem a legszigorúbb hosszú írásos beadványok, engedélyeztetési forma és riportolás esetén elképzelhető.
És nem hal bele az illető, akinek baja van és kapnia kellene? És egyébként az összes leíratból, amiket én elolvastam, mind az derült ki, hogy szinte 100%-os hatásosságú.
Nem hal bele, mert hogy mondjam, a mai felfogásunk szerint széklet bankokat hozunk létre, és megpróbálunk készen állni tulajdonképpen olyan, ezekre az időnként sürgősséggel följövő esetekre, tehát tulajdonképpen lefagyasztva jelenleg is a kórházunkban több adagnyi széklet áll rendelkezésre egy ilyen eset befolyásolására.
Nekiálltam utána olvasni, és egészen elképesztő feltételrendszernek kell megfelelni, azt szerint, amit én elolvastam, hogy valaki donorrá válhasson, tehát nem bárkinek a széklete felel meg erre. Egész elképesztő feltételek vannak, 6 hónapja nem tetováltatott, 6 hónapja nem tették be neki piercinget, tehát hogy nem is gondolnám, hogy nem lehetett fertőző betegsége, meg ilyesmi, tehát ezek a kézenfekvő feltételek. Miért ennyire körültekintőek? Miért kell megnézni, hogy az illető abszolút tip-top legyen egészségileg, amennyire ezt meg lehet állapítani?
Tehát szeretnénk, hogyha a donorunk az életmódja szerint minden veszélyes életmódbeli aktust kizárna, ezt nyilván kérdezzük, anamnesztikus adatokat veszünk fel, stb. Ezen túlmenően szeretnénk, ha egészséges lenne, és szeretnénk, hogyha esetleg az ételeiről is beszámolna, hogy általában hogyan étkezik. És szeretnénk, hogyha semmiképpen nem lenne a székletében bármilyen olyan kórokozó baktérium, amit átvihetünk a befogadó személyére nézve.
Ezt a laboratóriumi eljárások nem mutatják ki?
De mutatják természetesen, és van egy elég hosszú protokollunk arra, hogy hogyan kell egy donort kivizsgálni, és hogyan válhat valaki széklet donorra.
És hogy szedték ezeket az embereket össze?
Hát, ez egy jó kérdés. Általában lelkes, fiatal
egyetemisták,
esetleg medikusok barátai. Nem nagyon szeretünk egészségi dolgozót választani széklet donornak a környezet miatt, tehát azt egy veszélyeztető tényezőnek tartjuk, ha valaki kórházban dolgozik, de hogyha valaki...
Ezt nem is olvastam, hogy és még ráadásul ne legyen egészségügyi dolgozó.
Igen. De ezeknek az embereknek, a kollégáinknak az ismeretségi körében vannak azok, akik ezt vállalják.
És akkor, tehát az akármilyen furán is hangzik, az anyagot a székletbankban helyezik el, hogy be tudják vetni akkor, hogyha valakinek szüksége van rá?
De lehet egy másik nagyon plauzibilis dolog, vagy egyszerű dolog, hogyha valaki a családtagját választja, és ez sokkal közelebb áll hozzá, és hogy mondjam, az egy sokkal természetesebb segítségi forma, hogyha valaki a gyerekét vagy a házastársát választja székletdonorául.
És akkor az megy át azon a szűrővizsgálaton, ami egyébként mindenki másik. Egyébként a kérdésem, hogy a beteg ki tudja-e várni, az nem arra vonatkozott, hogy ameddig levadásszák a megfelelő donort, mert ezt gondoltam, hogy esetleg a bankból könnyebben vagy a családból beszerezhető az anyag, hanem hogy ameddig az engedélyt megkapják, hogy alkalmazzák.
Ja, ezt nem így kell elképzelni,
ja.
Nem darabonként kell engedélyt kérni, hanem
egy
kutatási tervre kell engedélyt kérni, és ez egy általában 2 éves engedélyt szolgáltat, és ezen belül megvan az, hogy hány beavatkozást lehet vagy kell csinálni, és utána azt publikálni.
Na kiknél lehet ezt alkalmazni? Megtanultuk azt, hogy mikrobiom az elmúlt 3-4 évben, már többször hallom, mint a nem tudom én, vegyél lottót. A mikrobiom azoknak a baktériumoknak, vírusoknak, gombáknak az összessége, melyek beleinkben laknak, élnek, és ha szerencsénk van, normálisan működnek, ha nincs szerencsénk, akkor befolyásolják a létezésünket, nem csak az emésztésünket, hanem mindenféle mást is állítólag.
Hát mi együtt élünk egy másik világgal. Kati, ha fölnéz egy szép nyáresti égre, akkor a világ mindenséget látja. körülbelül egy ilyen világmindenséggel élünk együtt a belünkben, a kölcsönös erőnyök mentén. És ezt a világmindenséget most az emberiség intenzíven kutatja, hogy kik a lakói, és milyen részekből áll, és megpróbál valamiféle megértést és következtetést levonni abból a rendkívül sokfajta élőlény összességéből, de külön-külön is, amit ott találni. Ugyanis az a furcsaság van, hogy a régebbi módszereinkkel, amivel tenyésztettük mondjuk a székletet, abból a jéghegy csúcsát láttuk, de azt a hatalmas piramist, amin a jéghegy csúcsa áll, és látható volt a számunkra, tenyészthető volt, ezt a legutolsó időkig nem ismerte az emberiség. Tehát most kutatják, hogy kik laknak még ott, és kiknek a vállán áll az a pici rész, amit látunk a klasszikus tenyésztési módszerekkel, és ilyen formán most nukleinsav alapon keresik meg a különböző ott lakókat, és azonosítják be, hogy kik vannak még. És egy hatalmas, hát azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy hát 30-40 új baktériumot és egyéb gombát, protozoont, vírus, stb. Fedeznek föl naponta, amit eddig nem is ismertek.
Tehát, és ebből következik az, hogy akár a hangulatainkat, a mentális betegségünket, a testalkatunkat, az idegrendszeri elváltozásainkat, ezeket elméletileg mind befolyásolhatja ez a genom, ami a hasunkban van. Ez nekem azért olyan furának tűnik.
Ennek egyre nagyobb az irodalma, de én nem ezzel a résszel foglalkozom. Ugye az én klasszikus szakmám hematológus, és a legfőbb szakmám az a csontvelő átültetéssel való foglalatosság, és én ennek általában a bakteriológiai, tehát infektológiai és immunológiai vonatkozásaival foglalkozom. Miért? Ha úgy vesszük, hogy ami a belünkben van, az rajtunk kívül van. Tehát az a furcsaság van, hogyha én benyúlnék a száján valakinek és a popsiján, és kezet fognék magammal, akkor se lennék benne az emberi szervezetben, még mindig kívül vagyok. Mert ott van egy határ, egy barrier, ahol a külső anyagok bekerülnek, lebomlanak és felszívódnak. És ott a belső rendőrségünk, az immunológiánk, az ott reprezentálódik, ott vesz részt a legnagyobb mértékben. Tehát a belünk tel is tele van immunológiai aktív sejtekkel, ami állandóan védekezik az ellen, hogy ott mi kerül be azon a rendszeren át a szervezetünkbe. Olyan, mint egy ilyen állandó kapuösség. Na most ennél fogva, ami a belünkben van, az nagyon-nagyon erősen hat az immunológiai mi voltunkra is. Tehát ott egy nagyon erős interakció van. És a csontvelő átültetés azért kerül itt képbe, mert például a csontvelő az a legfőbb immunszervünk. Tehát a legfőbb elsődleges
ő állítja elő a védekező sejteket?
Igen. Ami később másodlagosan kiköltöznek például oda, akár a bél környékére.
És hogy ja, ezért kezdett vele foglalkozni?
Ezért kezdtünk el foglalkozni. Éppen most vehettem részt, abban a szerencsés helyzetben voltam az Európai Csontvelő Átültetők éves kongresszusán, és a legfőbb előadás, ez egy mikrobiom tárgyú előadás volt, az opening ceremony, tehát a nyitó ünnepségen egy ilyen tárgyú előadás zajlott, aminek az az oka, hogy egyre inkább felismerjük azt, hogy mindenfajta olyan beavatkozása, ami az immunrendszert érinti bármilyen szempontból, az befolyásolható ilyen módon, hogyha a bél baktériumokat olyan helyzetbe hozzunk, hogy a másodlagosan az immunszerveink egy jobb immunválaszt legyenek képesek adni. Nem tudom, ez így érthető.
Igen, nem biztos, hogy jól értem, de azért csak menjen ebben még részletesebben bele, hogy ezt lehet befolyásolni kívülről, most nem a bél, illetve nem a széklet átültetésről kérdezem, hanem hogy különböző anyagokkal, gyógyszerekkel, nem tudom, hogy lehet stimulálni, vagy életmóddal? Mert nyilván lehetett, mert miért foglalkoznának
vele? Igen, hát az idős görögök azt mondták már, hogy az vagy, amit megeszel, tehát már akkor is...
Hogy unom én ezt már, de hogy ez tényleg ekkora jelentőség teljes?
Ugye az étrendünkkel tudjuk befolyásolni, most nagy divatja van a pré- és probiotikumoknak, és természetesen a teljes széklet átültetésével is lehet ezt befolyásolni, és lehet olyan helyzetbe hozni a saját immunrendszerünket, hogy optimális immunválaszt adjon az adott feladatokra, kérdésekre, amit neki meg kell oldania.
De azt akarom kérdezni, hogy befutcsol akkor az immunrendszer, amikor szükség van a befolyásolásra? Tehát azok ilyen átmeneti rossz állapotok, mint például ez a hasmenéses sztori, vagy mitől lehet még befutcsolni? Az autoimmun betegség egyszer csak elkezd önmagának gyulladást okozni a szervezet, akkor valamiért megtébolyodik ez az immunrendszer? Külső hatása, vagy saját magától?
Ez egy elég bonyolult rendszer, nagyon sokféle sejttel. De alapvetően van egy úgynevezett örökölt és tanulás nem igénylő immunrendszerünk, ami nagyon gyorsan válaszol problémákra, például fertőzésekre, és van egy tanult immunrendszerünk, amely megpróbál válaszolni azokra a kihívásokra, amelyeket a nem feltétlenül ismert, öröklött ágensek okoznak. Gondolják, Kati, hogy milyen környezetben élünk, mit eszünk, mennyiféle vegyélnyaggal találkozunk. Erre mind van válasz az immunrendszerünknek, nem mindig van erre teljesen kész, és vannak olyan sejtek benne és rendszerek, amelyek a nem tanult és a tanult immunrendszert összekapcsolják. Ez elég logikusnak hat eddig, de ha bélfelől nézzük az egészet, akkor meg lehet gyötörni annyira a mikrobiotát, különböző antibiotikumokkal, különböző immunszupresszív vagy kemoterápiás szerekkel és mindenféle mással, amit másodlagosan visszahatva az immunrendszer is, hogy mondjam, nem optimális állapotba kerül. Uh-huh. És ilyen módon, hogyha ebbe bele tudunk lépni valamilyen módon, tehát ezt a kibillent egyensúlyt az egyensúly felé helyre billenthetjük, akkor az immunrendszerünk is helyre billent, és vidámabb, jobban működő immunsejtjeink lesznek.
Uh-huh. Így akkor tehát talpra lehet állítani az embert, hogyha éppen kibillent ez az immunrendszer valamilyen okból.
Hát ha meggondolja, hogy minden súlyos betegség után milyen hosszú a lábadozási szak, akkor ezek a kibillent egyensúlyoknak általában a helyre billentése zajlik, és hát egyre nagyobb szakma a rehabilitáció. Tehát ha meg tudunk valakit gyógyítani, menteni egy súlyos állapotból, utána általában egy elég hosszú rehabilitáció kell. Ebbe hasonlóképpen a nagyon gyors károk, azok lassan rehabilitálódnak, mert hogy az időfaktor, az ember nagyon jól reagál, vagy válaszol krónikus dolgokra, jobban alkalmazkodik, de amit hirtelen éri, vagy nagyon durva ártalom a szervezetébe, ott általában rehabilitációra, hosszabb időre van szüksége.
Akkor most beszélj nekem arról, hogy például az inzulinnal kapcsolatban van-e szerepe annak, amit, vagy a cukorbetegséggel kapcsolatban van-e szerepe a mikrobiom helyreállításának?
Te, ugye cukorbetegség, én nem vagyok nagyon járatos, de kétféle cukorbetegség van. Az egyes típusú, ami a fiatalok cukorbetegsége, és ez egy a pankreas szigetsejt, magyarul, tehát a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit érik autoimmun jellegű gyulladásos ártalom. Ennek következtében elpusztulnak azok a sejtek, és egy abszolút inzulinhiány tud fellépni. Ott az autoimmunitás befolyásolása, vagy időben való észrevétele, és az ehhez való hát széklet esetleg lehetne egy kérdés, bár erről még így ebben a formában nem olvastam cikket. A másik az az időskorú vagy kettes típusú cukorbetegség, ott pedig általában sokszor túlsúly az alapja az egésznek, és úgynevezett inzulinrezisztencia alakul ki, tehát van inzulintermelés, sőt fokozott inzulintermelés van, mert igyekszik a hasnyálmirigy kompenzálni, de annak a hasznosulása a sejteknél az már nem olyan nagyon jó, a sejtek nem használják jól fel az inzulint, és másodlagosan lesz magas a cukor. Most erre elég nagy irodalom van, hogy ezt úgy képzelik egyes ezzel foglalkozó kollégák, hogy a fogyást, elő lehet segíteni esetleg ma már a jól ismert, most nem tudom, gyógyszerneveket lehet-e mondani, vagy nem.
Ezt általában nem, sajnos.
Nem, azt nem, akkor ezt nem mondjuk. Tehát közismert, hogy vannak most már egyre sikeresebb fogyást elő segítő gyógyszerek, amelyek egyébként eredetileg cukorbetegségre lettek törzskönyvezve, és most másodlagosan fogyás, szívbetegség és egyéb más népbetegségek, és azt mondják, hogy esetleg ebben a körben a megfelelő mikrobiom helyreállítás, ez egy jó út lehet arra.
Magyarul a székletranszplantáció elméletileg akár erre is lehet jó.
Igen, tehát hogy mondjam, az irány az abszolút adott, tehát és ez a fajta érdeklődés, igen.
Azt is olvastam, hogy van egy csomó eddig még fel nem derített terep, de reményeket fűznek hozzá, hogy például a szklerózis multiplexre is használható, például más neurológiai betegségekkel kapcsolatban is érdemes megpróbálkozni vele. Egyáltalán szabadon lehet megpróbálkozni a széklet átültetéssel? Tehát mi a realitása ennek? Hogy kinél alkalmazzák Magyarországon?
Az én világképem szerint, hangsúlyozom az enyém szerint, mindenfajta autoimmun megbetegedésben, a szklerózis multiplex is egy ilyen megbetegedés, fölmerülhet ennek az alkalmazása, de nem úgy, mint önmagában valami gyógyszer úgy kell elképzelni, hanem úgy kell szerintem elképzelni, hogy mindent csinálunk, amit amúgy is csinálnánk az adott beteggel, és plusz hozzáadjuk ezt a mikrobiom helyreállítást, és ebből az jöhet ki, hogy sokkal optimálisabb hatása lesz az alkalmazott terápiánknak, mint enélkül. Most egy ilyen dolgot úgy lehet elképzelni Magyarországon, hogyha a neurológus kollégák kezében vannak ezek a betegek, például, hogy ők beadnak egy olyan tárgyú TUKEB engedélyt, leírják a kísérleti rendszerüket, milyen terápiához akarják hozzátenni, és ezt a tiszti főorvosi hivatal, illetve a TUKEB bizottság,
tudományos kísérleteket engedélyező bizottság
el fogja bírálni, és a tiszti főorvos asszonya egyetértve ellenjegyzi. És akkor megkapják ezt az engedélyt, és természetesen van erre elvileg mód.
Mert beteg van sok.
Attól függ, hogy a kollégák látnak ebben fantáziát.
Azért kérdezem, mert hogy fontosnak tartotta, hogy elmondja részletesen, hogy az összes eddig használt gyógymód mellett alkalmazzák csak ezeket, mert nem biztosak a hatásban, vagy biztosak abban, hogy ami eddig bevált, azt nem szabad elhagyni.
Nem, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogyha optimális helyzetben hozom a jó mikrobiom át a Peyer-pakokban képviselt
nagy... Mi az a Peyer-pak?
Azok az immunszervek, amely a bélben, tartalmazzák a nyirok-sejteket. És hogyha ezeket a mikrobiom jó, akkor másodlagosan jó lesz a nyirok-sejt reprezentáció, és ez a nyirok-sejt reprezentáció sokkal jobb választ fog adni arra a terápiára, amit a betegségre alkalmazunk. Tehát így kéne a kört látni, hogy így jön be a jó mikrobiom, a végén ott lesz a jó válasz az agyban, valahol a szklerózis multiplexben. De hogy mondjam, itt egy egész rendszert kell gondolni. Hiába agyban van, meg neurológusok csinálják, ugyanaz az immunrendszer vesz részt benne.
Ja, hogy az immunrendszert azt egységesnek kell felfogni?
Valójában igen, ezt egy belső rendőrségnek kell felfogni, ami mindig azt vizsgálja, hogy egy ott lévő ágens, sejt, anyag, az idegen vagy saját, illetve veszélyes vagy nem veszélyes.
Mint egy számítógép.
De ugyanolyan, mint mondjuk, mint a belügyminisztérium. Uh-huh. Tehát a mi immunrendszerünk az a belügyminisztérium.
Annak is lehet serkenteni a működését.
Persze, természetesen.
Na most ezek a probiotikumok és prebiotikumok, ezek döntő módon befolyást tudnak gyakorolni az embernek a bélrendszerére? Mert én például beszéltem gasztroenterológusokkal, hát elég fékezett lelkesedést tapasztaltam. Valaki azt mondta, hogy már nem egészen, csak az arányokra emlékszem, hogy mondjuk valami 27 féle ilyen anyagot tartalmaz egy 7000-es rendszerhez képest a probiotikum, mondta az egyik. Tehát, hogy ilyen nagyságrendi különbségek vannak a kívülről bevitt és a bent kívánatos létszámhoz képest.
Az az igazság, Kati, hogy...
Nem meri azt mondani, hogy hagyjuk a felébe ezeket?
Nem, mert nagyon fontos témát feszeget, ennek nagyon nagy divatja van, nagyon könnyű hozzájutni, de semmiféle tudatosság nincs benne. Ugyanis egy-két baktérium törzset nem is túl nagy számban tartalmazó, 27 az egy nagyon bonyolult készítmény már, általában egyet, kettőt vagy háromféle baktérium törzset tartalmaz, ennek a száma bonyolult lehet, hogy milyen nagyságrendben, stb. Erről is volt ezen a nyitó előadáson egy nagyon szép ábra.
A nagy nemzetközi konferencián.
Igen, ezen a kongresszuson, ami körülbelül azt mondta így, hogy a fele használhat, a fele pedig káros.
Ja,
és melyik fele, és körülbelül az egyik. Tehát abszolút tudatosság nélkül, lefolytatott vizsgálatok nélkül, tehát a klinikai vizsgálati kipróbálási módszerek nélkül állítani, hogy ezek jók, vagy hasznosak, vagy ilyenek, ez nagyon messzire vezető, és nagyon káros.
Nagy lelkesedéssel hallgatom, ehhez képest ugye azt halljuk éjjel-nappal, hogyha antibiotikumot szedünk, akkor két kézzel nyomjuk magunkba a különböző ilyen probiotikumokat és prebiotikumokat.
Igen, hagyd ne kommentáljam ezt.
Aha, de legalább akkor ez, hogy mondjam, a felvilágosításunkhoz képest ennek van jelentősége, mert ezek pénzbe kerülnek. Nem kevés pénzbe. És hogyha nincs meggyőző hatása annak, hogy van értelme, akkor akár... Na most mindegy, ezt nem akarom ilyen kínos megállapításokra sarkalni, de az biztos, hogy az én generációmat halálra etették antibiotikummal, az én gyerekemnek a generációját már nem. Tehát én már nem etettem antibiotikummal. A második világháború után születetteknél akkora reveláció volt, hogy mindent megszüntet és mindent megold az antibiotikum, hogy mi az legkisebb, nem tudom én mire, megfázásra kaptuk az antibiotikumot. Úgyhogy szerintem az én generációmban, a városi populációban ez viszonylag nagy károkat okozhatott, ha csak nem valakinek ilyen mindennek ellenálló mikrobiomja volt eredendően. De mi már vigyáztunk arra, hogy a gyerekeknek ne adjunk csak ilyen nagyon-nagyon-nagyon indokolt esetben. Mit lehet tenni az ilyen lejáratott, nagyon antibiotikumozott bélrendszerrel? Mert ugye kilőttük a probiotikumot, meg a prebiotikumot.
Talán nem kilőttük, hanem egy tudatosabb és odafigyelőbb és hozzáértőbb használatot kéne feltételezni, amiben talán jobban kéne szakembereknek részt venni, akik ezt megtanulják. És, tehát, hogy nem csak...
Doktor úr, most körülbelül 700-an sikoltanak föl egyszerre a képernyők előtt, hogy honnan vegyék el azt az orvost, hogy jussanak el hozzá.
Talán dietetikus is jó lenne erre, nem biztos, hogy orvos kéne.
Tehát, mindegy. Nem, szerintem most nem a nagyon egyszerű hozzájutni ezekhez az információkhoz.
De azt azért mondanám, hogy az étkezésnek rendkívül nagy jelentősége van, azt tartják, ezt is hangsúlyozták ebbe az előadásba is. Tehát azt mondják, hogy sok rostot kell enni, lehet, hogy az ember mégiscsak egy kopasz majom, és kéne elég sok zöldséget és gyümölcsöt ennünk, és ezzel a fajta étkezési megközelítéssel helyre tudnánk állítani a mikrobiomunkat
jobban. A nyers zöldség csinálja a mikrobiomot?
Meg a nyers, igen. Tehát például a répafélék, meg az ellerféléknek a rákcsálása, ezt mi azért gyerekkorunkban adott nekem, legalábbis az édesanyja miatt. Tehát hogy ez úgy megint kezd visszatérni ez a fajta inkább vegán túlsúlyú vagy zöldség túlsúlyú étkezés. Ennek nagyon is van értelme mindmáig.
És akkor most mondja meg egy mondattal, hogy ez miért nem úri huncutság, miközben a Nagymamám 92 éves koráig élt, már 30 éve meghalt. Az édesapám 96 éves koráig élt, és ő nem nagyon régen halt meg. Ezt csak azt mondom, hogy benne volt a második világháború az életükben, a nagy éba még az első is benne volt. Tehát, hogy mindenre figyeltek, csak arra nem, hogy megfelelő mennyiségben esznek ezt, azt, amazt. Mondhatjuk azt, hogy a nagymamám, aki most már 120 éves lenne körülbelül, hogy az ő életében nem volt annyi túlfinomított ez meg az, és több répát evett valószínűleg.
Ez az egyik. A másik meg lehető volt benne egy relatív éhezés.
Igen, az
ember egy millió évig arra van nevelve genetikailag, hogy ne haljon éhen. Most az elmúlt 50 vagy 100 évben arra van neve, átesett a másik oldalra, hogyan jutalmazhatja magát állandóan ételekkel.
Hát én szívesen váltok ruhára.
Ez az idők nincsenek egyensúlyban, és valahogy tudatosan meg kell értenünk, hogy nem ehetünk ennyit, és így, ahogy ezt helyesnek gondoljuk, vagy ahogy ezt csináljuk.
Hanem mennyit? A felét? Minek a felét? Mihez képest? És mit? Tehát értem zöldséget. Nyers zöldséget.
Ez most lehet, hogy egy hülyesség lesz, amit mondok, de ugye a Netflixnek van egy sorozata, ami kék pontokat ad azoknak a helyeknek, ahol sokáig élnek az emberek. És azért ezt érdemes lenne megnézniük az embereknek, hogy ott mire jutnak, és körülbelül arra jutnak, hogy mértékkel esznek, sok zöldséget esznek, valamennyit mozognak, és valós emberi társaságokba járnak, vannak emberi kapcsolataik. Tehát valamiféle szeretetben élnek.
A mikrobiomra hatással van az, hogy társaság életet élek-e vagy sem?
Hát ezt még így nem láttam, ezt az összefüggést, de...
Most pont, hogy azok,
de lehet, akik... hogy Kati most megfogalmazott egy újabb tétel.
Csak abból indultam ki, amit említett, hogy azokon a helyeken valós emberi kapcsolatok vannak, mert mit tudom, nem lehet egyedül horgászni, mert túl nagy a hal.
Például beszélgetnek egymással, összejárnak, vannak közös tevékenységeik. Tehát nem tudom, régebben talán jobban voltak falu közösségek, padok, ahol kiültek az asszonyok és beszélgettek. Ilyenek nem nagyon adatnak ma meg az emberek. Hát, mi most beszélgetünk.
Mi most beszélgetünk, nem szerintem az én generációmnak ez az élménye még megvolt, még a magáénak is, az, hogy az én gyerekemnek, akinek már az életének a fele az a digitális szférában zajlik, és az unokámról nem is beszélve, aki gyakorlatilag hozzánőtt a telefonjához, hát ez már egy kicsit másképpen lesz. Viszont sokkal többet hallanak a mikrobiomról, sokkal tudatosabban táplálkoznak, mert ezt hallják. Aztán amikor nem látja senki, akkor valószínűleg minden végtagjukban egy csokoládé van, és azt megpróbálják beletömni a szájukba. Mert hogy az a reflex általában, hogyha az ember túlrépázza az utódokat, hogy akkor abból az lesz, hogy csokoládét akarnak enni éjjel-nappal.
Az ember kénytelen megfékezni a magát, mert valahogy azonnali
kiegérülésre
vágyik. Tehát, és ezt valamiképpen nem kapja meg, hogyha ebben úgy érzi, hogy hiánya van. Tehát muszáj valami önfegyelemmel élni.
Na most eddig volt a szép része a beszélgetésnek, most egy pillanat alatt visszahajtom a székletranszplantációba. Ugye a transzplantáció az, hogyha valami nem működő szervet működőre cserélünk. Nem? Hát kicsit egyszerűsítettem, kétségtelen. Valami lényeges, sem más a transzplantáció?
Hát az eredeti értelmében egy rossz szervet eltávolítunk, és egy jó szervet pótoljuk, hogyha a klasszikus értelmében gondoljuk.
Jó.
A széklettranszplantáció talán ebből egy kicsit más, mert nem távolítjuk el a bértartalmat, nem mosuk át a belet, bár vannak ilyen elgondolások is.
Na pont, eljutottunk oda, amit kérdezni akartam.
Nem tudom, hogy ezek
jók.
Ezt nem tudom, mert szerintem nem járjuk ezt az utat egyenlőre, hogy át ki kell mosni a belet, még olyan elgondolások is vannak, hogy valami antibiotikumokkal az ott lévőket ki kell írtani, mert azok rosszak. Ez egy butaság, nem? Tehát, hogy valamiféle arányokat kell eltolni, helyesebb arányok irányába, és valami más egyensúlyt megtalálni. az ott lévők is ott élnek, hát azokat nem lehet... Nem,
ja, hogy akkor nem kell kitessékelni, hát és a vendég mikrobiomot benyomni valakibe? Tényleg hogy?
Hát a mi gyakorlatunkban ugye ennek három lépcsője van. A egyszerűbb vagy primitívebb az egy gyomorszondán vagy egy kolonoszkópon át vastagbél tükrözéssel bejutatott széklettranszplantáció. Ahova mostanáig eljutottunk az, hogy le is fogyasztjuk a székletet, az azért fontos, mert a kellemetlen illata a székletnek az elmúlik ezáltal, tehát már nem illatos, hogyha fagyott állapotban felolvasztjuk és úgy adjuk. És a legkultúráltabb formája talán az, hogyha liofilizáljuk, azaz a vákum alatt kivonjuk a nedvesség tartalmát. Ezt a kedves nézők úgy láthatják, hogy például liofilizált a granulát kávé, a gyors kávék azok liofilizáltak. Na most ilyen alapotba tud a széklet is kerülni, ezt kapszulázzuk, és ezeket a kapszulákat tudjuk már a betegek számára felajánlani.
Tehát akkor lenyelik magyarul.
Igen, ami sokkal kultúrát a formája ennek az egésznek.
És így már csak egy gyógyszer, és semmi nem emlékeztet az eredeti állapotára. És ez ugyanolyan hatékony, mint hogyha mondjuk ilyen kolonoszkópia által beküldenék, mert hogy arról olvastam.
Fontos és jó kérdés. Ahogy visszanyerik ezek a baktériumok a nedvesség tartalmukat a bélrendszerbe, úgy megint hatékonnyá válnak. Tehát az életképességüket nem vesztik el, ezeket fagyasztva tároljuk, és visszanyerik a bélrendszerbe ugyanazt a képességrendszerüket, ami van, és közelítőleg teljesen ugyanolyan hatékonyak, mint a frissen vagy fagyasztva beadott székletet.
Olvastam azt is, amit valószínűleg el fog utasítani, hogy kövérségre is lehet használni a széklet átültetést.
Hát különösen ezekkel az új, a nevüket ki nem mondható antidiabetikus szerekkel együtt talán ez a dolog elég hamar robbanni fog az orvosi gyakorlatba. És egyre több és több cikk születik erről, hogy ezeknek az együttes hatása az egy még jobb fogyási lehetőségrendszert kínál.
Akkor nem, hogy elküldezzél, hanem hogy ez egy valóságos módszer, ezek szerint.
Igen, teljesen rendben lévőnek látszik, amit olvasott, vagy amit...
Egyébként, amikor először olvastam, akkor valami ausztráliai kísérletről olvastam, ahol valamilyen ausztráliai gastroenterológus rendesen meg akarta csinálni ilyen kettős vakkísérlettel megfelelő számú populációval eredetileg az ilyen fékezhetetlen hasmenéses esetekben, és egy nap alatt megszüntették a kísérletet, hanem mindenki megkapta a széklet átültetést, mert hogy nem érezte volna etikusnak azt, hogy olyan egyértelműen jó eredmények voltak azoknál, akik kaptak, hogy nem akarták azokat kitenni a veszélynek, akik meg a kísérletet igazolandó nem kapták az anyagot.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy független bizottságot is felállítanak a gyógyszerkísérletek monitorozására, és ha úgy érzi a bizottság, hogy egyik kar nagyon káros, vagy nagyon hasznos, akkor vagy bezárják azt a kart, vagy az egész kísérletet, vagy pedig ezt a crossover-t, tehát megcsinálják, és azok is meg, ha valami nagyon hasznos a másik kárára, akkor felajánlják azonnal a másik azt nem kapó karnak is ezt a lehetőségrendszert, tehát ez egy, nagyon kiegyensúlyozott viszonyrendszere a gyógyszerkísérleteknek. Tehát vigyáznak a nem várt negatív dolgok irányába is, és örülnek a nem, lehet, hogy a nagy mértékben nem vár, de tapasztalt pozitív dolgoknak is. Tehát, egy jó gyógyszerkísérletbe belekerülni, az egy lehetőség egy beteg számára.
És akkor beszéljen arról, amit elkezdett az elején megpendíteni, hogy milyen esetekre vonatkozhat ez a fajta gyógymód Vagy hogy hol lehet. Igen, amikkel maguk foglalkoznak, vagy
igen.
maga foglalkozik.
Tehát a mi TUKEV engedélyünk, az körülbelül 5...
Tudományos kísérleti engedély, mert megőrül, aki hallja. Igen.
Bocsánat. A mi tudományos engedélyünk, az körülbelül 5 irányba terjed ki, de van másik hasonló engedélyünk más munkacsoporttal is. Mindjárt kitérek. Az egyik az, hogy hogyha Clostridium difficile van, akkor
ez egy fertőzés, ez a fertőzéses más.
Igen, ez előfordul a mi beteganyagunkban is, hematológiai beteganyagban, de az infektológiai beteganyaggal együttműködünk a László Kórházban, tehát nekik is ajánljuk a székleti transzplantációs facilitásunkat. A második a probléma kórokozók. Erre is elég nagy irodalom van, hogyha a bél mondjuk lukassá válik, és a csontvelő átültetés kapcsán lukassá válik, ha ott megtelepszik egy olyan problémás baktérium törzs, amiből később véráramfertőzés lesz, amiben meg lehet nagy valószínűséggel halni, azt ha előre próbáljuk felderíteni, és hogyha olyan baktériumok vannak, akkor azt széklettranszplantációval fölül tudjuk írni, és azok a baktériumok eltűnnek a rendszerből 75-80%-os valószínűséggel. Ez egy elég nagy valószínűség, tehát hogy így is tudunk segíteni, hogy később ne kapjon ezekből a baktériumokból véráramfertőzést. A harmadik dolog, ez egy immunológiai dolog, a donoros őssejt átültetés, donortól eredő másik csontvelő, az úgynevezett graft versus host betegséget okozhat. Ezt nem tudom más néven mondani, megpróbálom lefordítani, amikor a beültetett csontvelő új immunrendszere a befogadó szervezet régi sejtjei ellen támad, és egy általános gyulladásos reakciót hoz létre. Na most ezt is a nagyon bonyolult egyéb terápiáink mellett, széklettranszplantációval, különösen ennek a bél előfordulását tudjuk jó értelemben befolyásolni.
De ha nem bél előfordulású, csak van, akkor is megpróbálják,
akkor is meg lehet próbálni, de elsősorban a bélre. A bél egyébként nagyon nehezen gyógyítható is. Ez a formája nagyon sokféle szervre kiterjedhet ez a fajta általános gyulladás. És a másik pedig az, hogy rendkívül nagy jelentősége van, amikor csontvelőt átültetünk, akkor megszüntetünk egy régi immunrendszert, létrehozunk egy olyan furcsa lényt, aki együtt él egy új csontvelővel, de a régi sejtjeivel. Ezek között kell egyfajta toleranciának kialakulnia, és beültetünk egy új vérképzést és egy új immunrendszert is. Na most ennek az új immunrendszernek rendkívül nagy jelentősége van abban, hogy az a rosszindulatú betegség, ami miatt a csontvelő átültetést csináltunk, az fékkel legyen tartva. Tehát a csontvelő átültetés nem csak úgy hat, hogy kiírtunk valamit és helyre beteszünk valami jót, hanem egy olyan rendszert hozunk létre, hogy az új immunrendszer a régi leukémiás sejteket fenékbe rúgja, mert felismeri őket, mint valamennyire idegen sejt.
Az eredeti sajátot?
Az eredeti sajátot. Csinál graft versus host betegséget is, az a rossz része, a jó része meg az, hogy kiírtja a tumoros leukémiás sejteket. Na most ezt is elő lehet széklettranszplantációval segíteni.
És preventív?
Igen, és erre is van a TUKEV engedélyünk, hogy ezt is csinálhassuk, hogy egy jobb immunvisszatérést hozzunk létre.
És ezt már valódi betegekről tud beszélni? Vagy ez egy elméleti lehetőség?
Részben egy részét már csináltuk, tehát a GVHD kezelés, a probléma kórokozó, a Clostridium difficile, és most fogjuk elkezdeni, mert most lesz meg az a liofilizált székletkapszula lehetőségünk, ami a kultúráltan tudjuk elkezdeni az immunvisszatérést és elősegíteni.
Ezzel azt mondja, hogy Magyarországon, ott, ahol ön dolgozik, ott létezik ez a székletbank ezek szerint.
Igen, most a TUKEV engedélyünk alapján létre tudjuk hozni. És,
ja, de ez még most kezdődik majd, tehát még nincs, csak mindjárt lesz.
Most kezdődik a nulla széria gyártása a liofilizált székletkapszuláknak. tehát fagyasztott formában már van.
És azt már úgy adják is?
Elmondtam, hogy az első három esetben már adtuk is, ebbe a másik két esetben, tehát az autológ allogén immunrecovery elősegítésére még nem adtuk, meg akartuk venni a kapszulázott formát.
Aha. És mikor nekem azt mondta a beszélgetés elején, hogy daganatos megbetegedésbe alkalmazzák, akkor ez ez. Mert okay. Hogy a leukémia és daganat.
Igen.
Hát vagy, hogy mondjam,
igen,
egy
igen.
Rákfajta.
Vannak olyan szolid tumorok és nem szolid tumorok is, amelyekben immunológiai módon próbálunk gyógyítani.
Mi ez a szolid tumor?
Például a melanóma, vagy az urogenitál, tehát a vizeletelvezető daganatok, de ilyenek például bizonyos tüdőrákfajták is, amelyek úgynevezett immuncheckpoint terápiával gyógyítanak, mindjárt megpróbálom lefordítani. Ez egy olyan új modern terápiás megközelítés, hogy a tumor termel olyan anyagokat, amivel gátolja az immunrendszert, hogy őt észrevegye, mint rossz. Uh-huh. És ha leveszünk bizonyos fékeket erről a anyagról, magyarul leszorítjuk ezt a dolgot, akkor az immunrendszer megint föléled, és észreveszi, hogy rossz.
Aha.
Tehát
és ezt miért nem lehet mindenre alkalmazni?
Hát,
mert ez a filozófia...
Igen, mert nem minden tumor egyformán, hogy mondjam, jó targetje a tudásunk szerint, jó célpontja az immunrendszernek, nem egyformák ebbe teljesen. Vannak olyanok, amelyek nagyon jó, stb. Na most. Angliai kollégák a Nature-ben, ami a top orvosi újság, közöltek olyan cikket, amiben széklettranszplantációval együtt alkalmazták ezt az immun checkpoint terápiát, tehát ezt az immun aktivizáló
kezelést. A tüdőrákosoknál?
Nem, melanómánál.
Melanómánál.
Tehát bőr eredetű tumornál, festék.
Festékes anyajegy eredetű.
Így, nagyon szépen köszönöm. És meglepő eredményre kaptak, mindent megmértek, minden oldalról mindent megmértek, egy ilyen vastag írómány lett az egész, nagyon érdemes elolvasni, mert gyönyörű írás. Kétszer olyan hatékony volt ugyanaz a gyógyeljárás, hogyha széklettel együtt alkalmazták, mint széklet nélkül. Tehát, hogy 33%, 3-ból egy beteg gyógyult meg addig, aztán 3-ból 2. Ez elképesztő átterés.
Ez nagyon, hogy mondjam, nagyon biztató, és mikor a száll le ez az átlagember szintjére? Lehet azt mondani, hogy le fog szállni hamarosan?
Miután én úgy látom, hogy a magyar kollégák igyekeznek minden tekintetben modernnek lenni, követni az irodalmat, és amihez hozzáférnek alkalmazni. Például nekünk van más munkacsoporttal autoimmunbetegségben, tukeb engedélyünk, lehet, hogy majd lesz szolid tumoros betegségekben is tukeb engedélyünk. Tehát a törekvés, a nyitottság megvan. Mi megpróbáljuk létrehozni ennek a lehetőséget, és szerintem a saját kollégáim örömmel fognak kooperálni ebben és igénybe venni, hogy ezeket a lehetőségeket föl tudjuk ajánlani rövid időn belül a magyar népességnek, magyar embereknek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és ezt elmondta.
Köszönöm szépen.
Önöknek megköszönjük szépen a figyelmet, heti jégbüfé jövő héten is lesz, nézzenek minket akkor is.